Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, karácsony másnapjára, igehirdetési alapigéről kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 11. fejezetben, az első verstől a 10. versig a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem a hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Urunk, szentelj meg a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Nagy bajban vagyunk mi ezekkel a profétikus képekkel. Olyan idilliek, hogy nem tudjuk elhelyezni a mai diszonáns világunkba. Vagy ha mégis valahova betömködjük, beleszorítjuk, akkor úgy vagyunk vele, hogy bizony ez nem oda illő, nem is a valóságot mondja. A valóság, annak megragadása életünk egyik legnagyobb feladata. A valóságban benne van az Isten, mert hogy Isten maga a valóság, csak ez az ember, és ugye emlékszünk Luther szavaira, Luther így mondja, Isten teremtett engem minden teremtményével együtt. Ez az ember megromlott. Természetében megromlott. Pedig olyan státust adott neki a teremtettségben az Isten, amely hatalmas erőt és lehetőséget rejt magában. Gondoljunk csak arra, ha az Isten úgy akarta volna, akkor megteremthette volna ezt az egész világot olyan tökéletesre, hogy bármit is tesz benne az ember, Isten teremtett műve ezt korrigálja. Nem így van. Belehelyezi az Édenbe, a paradicsomba Ádámot és Évát, Ádámá, emberek, az embereket belehelyezi egy gyönyörű világba, amely tényleg paradicsom, és azt mondja, hogy hajtsátok uralmatok alá. És ha rendesen lefordítjuk ezt a héber szót, akkor ott nem az áll, hogy igázzátok le, hanem, hogy birtokoljátok, mint jó gazda, azaz vigyázzatok rá. Hát, hogy mennyire nem vigyáz az ember a természetére, tessék csak körülnézni a világban. Már kiabálnak a tudósok. Eddig csak csöndben mondták, de rendszeresen. Most már kiabálnak. A mi gyermekeink, talán még mi is megérhetjük azt, hogy ez a világ alapjaiban megrendül. Klímakatasztrófa, gazdasági válság, betegségek. Évente csak 1 millió ember hal meg maláriában azért, mert éjszakára nincs 2 négyzetméter szúnyoghálójuk. Ha lenne, akkor megmaradnának. Pici apró dolgok, hogy mindenkinek szüksége van a tiszta vízre. Lassan 2 milliárd ember nem tud tiszta vizet inni. És akkor nem is beszéltünk még mindarról a méregről, amivel elárasztotta az ember az utóbbi 100-150 évben ezt a világot. És akkor már az, hogy mintegy 2700 nukleáris robbantás megemelte a háttérsugárzást olyannyira, hogy a középkori ember bele is halna, hogyha most itt élhetne közöttünk, azon már senki nem háborodik fel. Hát ebben a világban valahogyan nem illik bele ez a nagyon szép, ha valaki lefestené, szinte már gicses kép. Együtt legel a bárány az oroszlánnal. Egyáltalán van ennek valami érvényessége ebben a mai világban? Isten szavának mindig van érvényessége. Akkor is, hogyha a világ lefelé csúszik a lejtőn. Mindig van az Isten szavának érvényessége. Ezért bölcsek azok, akik már ifjú korukban az Istenre figyelnek, és az Isten terhét a nyakukba veszik, mert akkor más távlatok nyílnak meg előttük. Akkor nem csak az anyagvilágban gondolkodnak, hanem az anyagvilágon túl is. És hogy erkölcsi válságban van a világ? Hát persze, hogy erkölcsi válságban van. Egyenes következménye. Ha az ember csak az anyagban gondolkodik, akkor az álmai is csak anyagszerűek lesznek. Ha az ember azonban mer nagyot álmodni, akkor meri álmodni az Istent is. És aki az Istent meri álmodni ebben a világban, az észreveszi, hogy az Isten azt akarja, hogy az embertársammal együtt éljen meg a teremtettségemet. Hogyan mondja Luther? Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Akkor pedig tökéletességre is a többi teremtménnyel együtt, nem de? Abban rejlik a tökéletességünk, hogy testben vagyunk. Sokan azt mondják, hát igen, ez a test, ez tulajdonképpen valami olyasmi, amit leginkább, ha képet akarunk hozzá rendelni, azt mondhatjuk róla, hogy egy börtön, a lélek börtöne. Isten nem így teremtette a testet. Isten olyan méltóságot adott a testnek, hogy nem olyan rég, pár perccel ezelőtt, az oltár előtt elmondtuk közösen a hitvallásunkat. Hiszem a test feltámadását. Vagyis a test az valami mennyei dolog. Tessék megnézni, hogy mennyire félresöpri az ember, ez a mai, a testét. Kihasználja, kizsákmányolja. Persze tudják ezt a multik, és tudja mindenki, aki az embertársát ki akarja zsákmányolni, hogy hogyan lehetséges ez. Ígér neki valamit. Ingyen kávét biztosít. Csak zsákmányolja ki tovább önmagát. Aztán amikor 35 éves kora fölött már hiába issza a kávékat, akkor lapátra teszi, és azt mondja, nincs szükségem rád. Aki tudja azt, amit Pál apostol is tud, hogy a teste, a Szentlélek temploma, az másképp éli az életét. Az keresi a harmóniát a teremtettséggel. Feltámadás utáni életünket, hogy hogyan éljük meg, az Isten titkainak az egyike. Megengedte az Isten, hogy egy picit ebből a világból átkukucskáljunk az ő világába, és valami nagyon keveset, tükör által homályosat, megértsünk abból a világból, amely világ itt nem kap nagy súlyt. Egy bizonyos. Isten azt mondja, hogy ezt az embert, amelyiket megteremtette, nem hagyja magára. Jézus Krisztus is azt mondja, veletek vagyok, maradok minden napon a világ végezetéig. Minden napon. karácsonyi énekünkben énekeljük, hogy Immanuel, azaz velünk az Isten. Hányszor mégis úgy éljük meg, mintha az Isten nem lenne velünk. Az Isten velünk van. Ott van a szívünk mélyén. Csak föl kell fedezni. Bennünk van az otthonnak a képe. Az Isten, az Atya töredezett képe. Ott van a szívünk mélyén, a lelkünk mélyén. Csak úgy kellene tennünk, mint ahogyan a pásztorok teszik. Hátrahagynak mindent, és elindulnak megnézni, hogy tényleg úgy van-e, ahogyan az angyal mondta nekik. Vannak ilyen pillanatok, amikor megjelennek az angyalok. Angelos szavunk küldöttet jelent. Angyal küldött. Amikor nyilvánvalóvá válik a küldöttön keresztül, hogy Istennek mi az akarata. Lehet, hogy éppen a prédikáció két mondata közötti szünetben válik nyilvánvalóvá. Lehet, hogy az ének szövegéből egyik sorában egyetlen egy rövidke kis szavacska az, ami elindítja bennünk ezt az érzületet. De az is lehet, hogy kint vagyunk a világban, futunk, szaladunk, rohanunk, és közben rácsodálkozunk a teremtett világ gyönyörűségére, és megállunk egy picinke virág szirmainál, és ott szólít meg minket az Isten. Mert hogy az Isten mindenütt jelen van. És hogyha észrevesszük, hogy mit is akar az Isten adni, akkor megváltozik a gondolkodásunk. Akkor hálát adunk, mert úgy visszatekintve látjuk, hogy miért is remegett meg az én lábam. Hát azért, hogy észrevegyem az Istent. Miért is szorított meg engem az Isten a körülményeken keresztül? Hogy észrevegyem őt. Miért engedte meg az életemben a vesztességet, a betegséget, a nyomorúságot, a szenvedést? Mert valamit meg akart mutatni. És Isten világa az egészen más. Higgyük el, mert hogy minél idősebbek vagyunk, annál inkább megtapasztaljuk ennek az igazságát, hogy az Isten az úgy ad, hogy először elvesz. Minden anyagit el akar venni, egészséget is, hogy észrevegyük, hogy mindezt csak kölcsönbe kaptuk. Nem a miénk. Hiába érünk el sikereket az életben, nem a miénk. Felépíthetjük a házikónkat, de nem a miénk. Az enyészeté is. Eszi a rozsda, a moly. És ahogy Pál apostol mondja, mezítelenül jöttünk ebbe a világba, világos, hogy mezítelenül is megyünk ki belőle. Semmi sem a miénk. Csak is az Isten. Istent ölelhetjük magunkhoz. Mert hogy ő magához akar ölelni minket, csak hogy ő a szelítség, a szeretet Istene is. És ezért nem akar életünkbe berontani, ajtóstul, nem akar ránk szakadni. Hiszen olyan hatalmat adott nekünk ebben a gyönyörű teremtett világban, amit elrondítunk, hogy megadta a lehetőséget a nemre is, a tagadásra is. Tessék megnézni, hány és hány embertársunk nemet mond az Istenre. Istentelenül éli az életét. És mivel istentelenül éli az életét, ezért az istentelenségével, annak nagyságával egyenesen arányos az embertelensége is. Neki nem fele barátja a másik. Megetett vele minden szemetet. Átcímkézi. Másodszorra is, harmadszorra is, meg ötödszörre is. Neki csak egy szám a másik. Közömbös az embertársával szemben. Az Isten azonban számon tart mindent és mindenkit. És a bűn következménye a büntetés. És a bűn, nagyon jól tudjuk, megtanultuk annak idején, nem csak a rossznak a megcselekvése, hanem a jónak az elmulasztása is. Hányszor mulasztottunk? Akár csak ebben az esztendőben. Megtehettük volna a jót, és Nem tettük. Hallgathattunk volna, meghallgathattuk volna a másik embert, és nem tettük. Vagy szólnunk kellett volna, de nem szóltunk. Kényelmesebb volt mindig annak az ellenkezőjét tenni, amit az Isten várt volna tőlünk. Egy bizonyos. A történelem végére egyszer Isten ráteszi az ő pontját. Egyszer csak megszűnik mindaz, ami számunkra valóságot jelentette. Ez az anyagvilág. És akkor felragyog az Isten, mint igazi valóság. Hogyan? Ez az Isten titka. De egy bizonyos. Eladdig, amíg eljutunk eddig a végpontig, számtalan jelet tesz az Isten ebben az életben. Csodákat Krisztuson keresztül, csodákat a mi személyes életünkben és mások életében, csodákat egy gyülekezet életében, egy család életében, hogy magához ölelhessen minket. Milyen jó lenne, ha bölcsen és higgadtan elfogadnánk az Isten közeledését. Mert ha elfogadnánk, akkor végre megbékélnénk önmagunkkal. Megbékélnénk az Istennel. Felismernénk azt, hogy mi végre is teremtett minket ebbe a világba. És akkor már nem én leszek a fontos. Az én ügyem, amiben Istennek segíteni kötelezettsége. Ha szeret engem, akkor miért nem segít? Akkor rádöbbenek, hogy Isten meghosszabbított keze, én vagyok. Isten füle, én vagyok. Isten szeme, én vagyok, hogy észrevegyem a másik embert. És kerekedik a világ. Tökéletesedik. Számomra mindenféleképpen. Ha kerekedik a világ, akkor egészen másképp látom a szenvedést is. A sajátomat is, és a másik emberét is. Mert akkor kiderül, hogy a szenvedésnek és a fájdalomnak célja van. A cél pedig nem más, mint maga az Isten. Karácsony üzenete mindig is ugyanaz volt, hogy az Isten adott egy lehetőséget a korrekcióra. És azt mondta, itt vagyok, veled vagyok, fényként, szeretetként, fogadj be engem. Hogy az ortodoxia a karácsonyban is a húsvétet látja, és a római teológia meg a húsvétban is a karácsonyt, ez egy másik kérdés. Egy bizonyos. Ahány ember, annyiféle istenkép. De az is bizonyos, hogy az Isten azt, ami a legdrágább, vagyis a szeretet, az mindannyiunkon számon kéri. Efelől ne legyen kétségünk. Mert hogy az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy mindennek következménye legyen. A bűnt kövesse a büntetés. És hogyha életvezetési hibákat követtem el, akkor ezeknek is van következménye. És hogyha jót tettem, annak is van következménye. Jézus maga mondja, már itt a földön megkapták a jutalmukat. A gonoszok is, meg a jók is. A jók a békességben, a gonoszok az elégedetlenségben. Isten jól teremtette meg ezt a világot. A Biblia első lapjain is azt olvashatjuk, és látta Isten, hogy mindez jó. De nem csak megteremtette, hanem kormányozza is. És ha úgy is néz ki, hogy elveszítjük ezt a világot, az Isten ezt a világot fenntartja. Ez az evangélium. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, hálát adunk neked, hogy nem csak elküldted a világ megváltóját, hanem igéddel és jelekkel el is vezetsz minket ő hozzá. Ébresz bennünk élő hitet szent lelkeddel, hogy a megváltás jó hírét híven őrizzük szívünkben, és békéjét örömmel terjesszük a világban az Úr Jézus Krisztus által. Amen.